Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Azt a feladatot kaptam, hogy a Bibliakörről, a Bibliakör vezetéséről szóljak, de hadd kezdjem azzal, hogy hadd kérdezzem meg, hogy a jelenlevők közül ki az, aki rendszeresen résztvevője egy Bibliakörnek. Köszönöm. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki rendszeresen vezet Bibliakört. Köszönöm szépen. Hadd bátorítsam azokat, akik nem résztvevői, hogy vegyenek részt és vezessenek majd Bibliaköröket. Azzal szeretném a gondolatmenetünket elindítani, hogy ahogyan gondolkoztam a Bibliában, egy példát találtam arra, amit tulajdonképpen Bibliakörnek nevezünk. Esdrás korában volt egy olyan alkalom, amikor a törvényből felolvastak, és azt olvassuk, hogy utána tanítók beszéltek világosan a törvényről, és a nép megértette a hallottakat. Amikor pedig a bizonyságtételeket néztem meg, hogy hol találunk példát vagy utalást Bibliakörökre, akkor egy nagyon fontos bizonyságtétel jutott eszembe, amit tudatosan el is kezdtünk alkalmazni néhány évvel ezelőtt a táborokban. A bizonyságtételek 6. kötetéből szeretnék két részletet felolvasni. Ebben a fordításban így hangzik, hogy kevesebb szentbeszédet, több tanítást, a 87. oldalon van. Másként úgy találhatjuk meg, hogy kevesebb igehirdetést, több tanítást. Ez a címe. És a tábori összejövetelek kapcsán szól a csoportos bibliatanulmányozás kérdéséről. Ezt szeretném felolvasni. Kevesebb igehirdetésre és több tanításra van szükség. Vannak, akik több határozott világosságot kívánnak, mint amit az ige hirdetésekben hallanak. Másoknak több időre van szükségük, hogy megemészszék a hirdetett tételeket, gondolatokat. Ha kissé érthetőbbé tudnánk tenni számukra az igazságot, akkor fel tudnák fogni, megragadnák, és olyan lenne az, mint a biztos helyre vert szög. Tudtomra adták, hogy a tábori összejöveteleinknek érdekesebbé és eredményesebbé kell válnia. Ahogyan közeledünk a véghez, láttam, hogy kevesebb lesz az ige hirdetés, és többet tanulmányozzák majd a Bibliát. Kis csoportok gyűlnek majd össze mindenfelé a táborhelyen, Bibliával a kezükben, s más-más munkás vezeti majd őket a kötetlen, megbeszélésszerű szentírás tanulmányozásban. Elfelejtettem a feladatot elmondani. Lehet, hogy majd újraolvasok egy szakaszt. Az lesz a kérésem, hogy próbáljuk meg összegyűjteni a bibliaköri módszernek az előnyeit. Jó, tehát talán egy szakaszt újraolvasok emiatt. Kérlek benneteket, hogy így hallgassátok majd, hogy próbáljuk meg tételesen összegyűjteni, hogy milyen előnyei vannak a bibliaköri alkalomnak, módszernek. Tehát akkor egy szakaszt még egyszer elolvasok. Kevesebb ige hirdetésre és több tanításra van szükség. Vannak, akik több határozott világosságot kívánnak, mint amit az ige hirdetésben hallanak. Másoknak több időre van szükségük, hogy megemészszék a hirdetett tételeket. Ha kissé érthetőbbé tudnánk tenni számukra az igazságot, akkor fel tudnák fogni, megragadnák, s olyan lenne az, mint a biztos helyre vert szög. Tudtomra adták, hogy tábori összejöveteleinknek érdekesebbé és eredményesebbé kell válniuk. Ahogyan közeledünk a véghez, láttam, hogy kevesebb lesz az ige hirdetés, és többet tanulmányozzák majd a Bibliát. Kis csoportok gyűlnek majd össze mindenfelé a táborhelyen, Bibliával a kezükben, s más-más munkás vezeti majd őket a kötetlen, megbeszélésszerű szentírás tanulmányozásban. Ez volt Krisztus módszere. Amikor a tanítványokat tanította, ha nagy tömeg gyűlt a megváltók köré, akkor a sokassággal együtt tanította a tanítványokat. A beszéd után a tanítványok elvegyültek a tömegben, elismételték Krisztus tanítását. A hallgatók gyakran rosszul alkalmazták Krisztus szavait, a tanítványok idézték a Szentírás tanítását, és azt, amit Krisztus tanított az írásokról. A gyakorlati vallásosságra való tanításban kevesebb kioktatás kell, s több tapintat. Azt a tényt kell az emberek elméjébe vésni, hogy Krisztus üdvösséget jelent annak, aki hisz benne. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Magasztos tárgyak ezek, amelyeken az örömhír szolgája elidőzhet. És ezt a szakaszt megelőzően kicsit korábban a 68. 69. oldalon is találunk egy részletet, ennek a címe Bibliaórák. Amikor csak lehetséges, minden ige hirdetést kövessen Bibliaóra. Így gyakorlatilag alkalmazhatjuk a hallottakat, a hallgatók kérdéseket tehetnek föl, és bevéshetjük az emlékezetükbe a helyes gondolatokat. Több időt kellene szentelnünk az emberek nevelésére, s alkalmat nyújtani nekik, hogy kifejezzék gondolataikat. Tanításra van szükségük, sort sor után, elvet elv után. Szervezzünk külön összejöveteleket azok számára, akikben fölébredt az érdeklődés a hallott igazság iránt, s tanításra van szükségük. Hívjuk meg ide az embereket, s nyújtsunk lehetőséget mind a hívőknek, mind a hitetleneknek, hogy kérdéseket tegyenek föl a homályosabb pontokról. Adjatok nekik alkalmat, hogy megfogalmazzák, nyilvánvalóvá tegyék bizonytalanságaikat, mert lesz bennük ilyen is. Minden ige hirdetésünkben és Biblia tanulmányunkban félreérthetetlenül hirdetnünk kell, hogy a hit és tanítás minden pontján mi csak is a világos, így szól az Úrra támaszkodunk. Ez volt Krisztus módszere is. Miután szólt az emberekhez, kérdéseket vetettek föl a hallottak értelméről. Akik alázatosan keresték az igazságot, azoknak mindig készségesen megmagyarázta szavait. Mégse bátorította a bírálgatást és gáncsoskodást, ezért mi se tegyük. Ha valaki kihívóan feszegeti a tanítás kétségbevont pontjait, mondjátok meg neki, hogy nem ez az összejövetel célja. Ha valamely kérdésre válaszoltok, bizonyosodjatok meg afelől, hogy hallgatóitok belátják és elismerik, hogy megfeleltetek a kérdésükre. Ne ejtsetek el kérdéseket azzal a kéréssel, hogy más alkalommal vessék föl újra. Tapontsátok ki utatokat lépésről lépésre, hogy tudjátok, mire jutottatok. Az ilyen összejöveteleken azok, akik már megértették az üzenetet, kérdéseket vethetnek föl, melyek világot vetnek az igazság egyes pontjaira. Némelyek azonban nem elég okosak ezek ehhez, ha valaki olyan kérdéseket vet föl, amelyek csak megzavarják az emberek gondolatait, és elvetik bennük a kételkedés magvait, azoknak mondjuk meg, hogy tartózkodjanak a kérdések felvetésétől. Tanuljuk meg, mikor szóljunk és mikor hallgassunk, tanuljunk meg elvetni az hit magvait, és világosságot árasztani, ne sötétséget. Hát ezt a gondolatot úgy gondoltam, hogy mindenképpen felolvasom, hogy álljon előttünk, hiszen gyakorlatilag ez a Biblia köri munkának az alapelve, ahogyan a bizonyságtételekben találjuk. És ugye, ahogy a bizonyságtétel rámutatott, ezt az alapelvet követte Krisztus a módszerében, még ha ez nekünk az igéből nem is jön annyira látványosan ki, hogy egyértelmű legyen számunkra. Megfogalmazhatnám úgy is, hogy a kérdés úgy szól, hogy előadás vagy bibliakör. Melyik a szükségesebb, melyik a jobb, melyik a hasznosabb? És én úgy fogalmaznám meg, hogy előadás és bibliakör. Vannak témák, amikor hasznos lehet megtartani egy ige hirdetésben, egy előadásban egy témát kereken összegezve, de ha nem követi bibliaóra, akkor fele annyira sem tudják megragadni az emberek, mint hogyha követi. Próbáljuk meg akkor összeszedni, hogy miért előnyös a bibliakör, ha jó, miért lehet hasznos a hallgatók számára a bibliaköri munka. Kérlek benneteket, hogy amire felfigyeltetek, adjuk most össze, szedjük össze. Kinek mi tűnt fel a felolvasott szakaszokból?
Kevesebb ige hirdetés, több tanítás, kis csoportokba tanulmányozni a Bibliát, kevesebb kioktatás, több tapintat,
stb. Kötetlen, megbeszélésszerű, érthetőbb, érdekesebb, eredményesebb.
Egyéni szükségleteket jobban figyelembe veszi, mert van, akinek több mélyebb magyarázat kell, mások pedig lassabban értik meg, és így tehát a bibliakör alatt lehetőség van arra, hogy mindenki saját magára, saját életére alkalmazza.
sokkal közelebb van a szükségletekhez, és sokkal inkább tudjuk segíteni az előrehaladást. Köszönöm.
Vallásosság említésének két éve volt a beszélgetés. Egy érdekes megfogalmazás volt, hogy azzal kezdődött, hogy több határozott igazság, nekem ez hogy fordítja át az eredeti szöveg, ezt kerüljön vissza, hogy egyértelműen megy.
Igen. Lehetőség van megmagyarázni, nem? Elmondta? Valaki jelentkezett még itt? Laci?
Gyakorolni a gondolatok kifejezését, formázását, és talán a kis csoportból adódóan a közösség, élő közösség megélése.
Igen, köszönöm, Évi.
Én azt tenném még hozzá, hogy alkalom ez az együtt munkálkodásra is, ugyanis a hallgatóság nem úgy tud bekapcsolódni, hogy azért tesz fel kérdést, hogy azok az emberek, akik nem ismerik az igazságot, valamilyen ponton fényt gyújtsanak a fejükre. Szerintem ez rendkívül fontos.
Tehát együtt munkálkodás a Bibliakör vezetőjével azok részéről, akik ismerik az üzenetet, akik már előrébb járnak, ha jól kérdeznek, vagy ha bölcsen szólnak hozzá, hiszen egy Bibliakörön erre is lehetőség van. Nagyon szépen köszönöm. Tessék!
A Bibliakörben aktív részese lesz a tanulmányozásnak valaki, így egy frontális igényhirdetésnél csak passzívan hallgatja, tehát egy egészen más élményt is nyújt, esetleg saját igazsága jutást jobban megkülvétek. És a bizonytalanságok félreértések felmerülnek, és az egy igényhirdetés alatt az egyértelműen lehet mindjárt tisztelni.
Így van. Köszönöm szépen.
És a méghez közelebb, mintha már máshoz nem vagyunk, lenne csak a Bibliakör. Van valami esetleg is tendencia, hogy ez egy olyan eszköz, ahol még össze lehet bőni.
Igen. István?
Dolgoztam, hogy mindenkit próbáltam egy sorát emlélni. Röviden ott tudom, hogy valami szó összefoglalni. Tényleg mindenkinek megvan az emlélnek. Én a legfőbb előttelen akkor látom, hogy már el is mondhatok a Bibliakörön, hogy személyre szabott, tehát interaktív a dolog, tehát akkor mindig arra érkezik reakció, mindig kérdésként megfogalmazódik. Viszont az előadásnak meg megvan az előnye, hogy egy nagyobb témát összefüggően tud kifejteni, egy külön körözezett témának, tehát technikailag akár azért, hogy valaki egy irányba kérdezkezik, az aki megzavarja a figyelmét a hallgatókat.
Így van. Köszönöm szépen, Péter.
És ezeket a gondolatokhoz csatlakoznék, hogy a Biblia köré, a kisebb csoportos megbeszélés az azért is jó, mert szabad, hogy legyenek kérdései. Tehát nem baj, hogyha az embernek vannak kérdései, sőt, nem baj, hogyha vannak kétségei is. És azokat én el tudom mondani, hogy szégyen, hogy az ember nem tud mindent, vagy nem ért mindent. És a legutóbb tanulmányoztuk, hogy tanítványok legyünk, és különösen az utolsó időben, ahogy felolvasta ennek az érdekes gondolatát, hogyha arra gondolunk, hogy Krisztus elküld bennünket, hogy tanítványok legyünk, akkor nem lehet mindig csak valamilyen előadásra hívni egy nemes testvérnek az előadására azt a valakit, akivel éppen összefutok. Nekem ott helyben tudni kell beszélni a saját hitemről.
Igen, köszönöm szépen. Néhány összegző gondolatot azért is elmondok, mert nem tudom, hogy a felvételbe végül ebből mennyi hallatszik. Remélem, hogy azért az egymás hozzászólását hallottátok, hiszen mindegyik nagyon fontos és hasznos volt. Tehát a Biblia köré munkának az egyik nagyon fontos jelentősége az, hogy el lehet mélyíteni az igei tanítást, az igei gondolatokat úgy, ahogyan ezt egy előadást nem tudja elvégezni, mert a hallgató hozzászólhat, kérdezhet, elmondhatja a kétségeit, felvetheti a bizonytalanságait, és ezzel sokkal személyesebbre, sokkal személyre szabottabban lehet segíteni, elmélyíteni az ige tanítását. Ugye, ahogy hasonlított Ellen White, mint a biztos helyre, biztos a módon bevert szög lesz végül a tanítás megalapozva emberek életében. Ezen kívül hasznos azért is, mert személyesen közelebb kerülhetünk az emberekhez, személyes kapcsolatba, sokkal személyesebb kapcsolatba kerülhetünk, mint egy frontális tanítás során, és így lehetőség van utána kapcsolódni, akár felvetni külön beszélgetésnek a lehetőségét is valakinek, hogyha kiderül, hogy egy téma különösen foglalkoztatja, vagy kiderül, hogy van egy lelki küzdelme ami napvilágra jött, és abban, hogyha tudunk segíteni. Tehát közelebb kerülhetünk az emberekhez, személyes kapcsolat épülhet ki, jobban megismerhetjük a kérdéseiket, a hallgatók személyét, érdeklődési körét, sokkal inkább összetudunk kapcsolódni azzal a ponttal, ahol tartanak, és onnan segíteni, tovább lépni, hogy nehogy az legyen, hogy mi fenn vagyunk 2 létrafokkal magasabban, és azt mondjuk, hogy gyertek fel ide, miközben nekik nincsen fogalmi készletük, nincsenek gondolataik, amikkel összetudnánk kapcsolódni, mint hogyha járkáló fákat látnának, vagy kínaiul beszélnénk, úgy hallgatnak bennünket. Kimondhatjuk, hogy sokkal könnyebb így figyelni. Tehát amikor egy ember maga részese egy folyamatnak, és kérdez, vagy kérdezik őt, és válaszolnia kell egy interaktív alkalommal, sokkal könnyebb kérdezni, mint hogyha valaki ráadásul esetleg monoton hangon beszél egy 50 percen keresztül, abban nagyon nehéz végig rögzíteni a figyelmet. Nagyon nagy jelentősége van, én úgy látom, az ige tanulmányozásnak, az ige olvasás segítése szempontjából is a bibliakörnek, hiszen a bibliakörben a legegyszerűbb változat, amikor fogunk egy ige szakaszt és együtt olvassuk. És az együtt olvasás során kialakul az a hozzáállás az igéhez, hogy hogyan gondoljunk át egy ige szakaszt, hogyan mélyítsünk el a magunk számára egy ige szakaszt, hogyan értsük meg. És még egy szempont, és ez már nagyon komolyan érinti a műfajt, tudnunk kell, azt tudatában kell lennünk annak, hogy amit egy ember maga kimond, az sokkal erősebben rögzül az életében, mint ha azt én mondom ki. Tehát amit egy ember felismerésszerűen, rácsodálkozásszerűen kimond egy bibliakörön, az vélhetően sokkal mélyebb változást tud elindítani az életében, mint hogyha csak rábólogat az igehirdetést hallgatva és egyetért vele. Mélyebb változást tud munkálni. Nem soroltam fel mindazt, amit ti elmondtatok, mindegyik nagyon fontos és hasznos volt, de tovább mennék a következő gondolatra, hogy mindezeket az előnyöket mikor tudjuk érvényesíteni, mikor valósul meg. Mondhatnám így is, hogy mitől jó egy bibliakör, vagy mikor jó egy bibliakör, mi kell ahhoz, hogy betöltse a funkcióját egy bibliakör, mire figyeljünk. Az első gondolatként én azt szeretném megfogalmazni, hogy figyeljünk a műfaji különbségekre. Beszélhetünk előadásról, beszélhetünk bibliakörről, beszélhetünk áhítatról, beszélhetünk imaóráról, és beszélhetünk közösségi óráról. És ezek mind különböző műfajok. Amikor a bibliakört valaki előadásként tartja meg, akkor az egy kötetlenebb körben megtartott előadás. A kötetlenségen értjük azt, hogy vérhetőleg bibliakörön körbe ülünk, ahogy a szó mondja, és nem rendezett sorokban frontálisan. De ha valaki előadást tart a bibliakörön, akkor lényegében a bibliaköri előnyök nagy részét elvesztette. Az áhítat az ugyanez a műfaj, csak rövidebb. Az imaóra az megint egy más funkció, ott a közös szükségletekért való könyörgés az, ami a középpontban van, jó esetben. Bár megjegyzem, nagyon sokszor a mi közösségünkben imaórának nevezzük a valamiféle közös biblia tanulmányozást, és aztán egy rövid imádságot. Ez nem igazán az imaóra műfaja, de ez egy más kérdéskör. A közösségi óra pedig az az alkalom, amikor emberek megosztják egymással a hitbeli tapasztalataikat, a vívódásaikat, és személyre szabottan egymásért könyörögnek, ez is egy másik műfaj. Tehát a bibliakörként megtartani, ez az első feladat ahhoz, hogy mindazokat az eredményeket elérhessük, és attól különbözik az előadástól a bibliakör, hogy egy kötetlenebb, személyesebb, beszélgetős változat, ahol a hallgatók kérdezhetnek, sőt, mi kérdezhetjük a hallgatókat, segíthetjük gondolkodni őket, segíthetjük, hogy megfogalmazzák a gondolataikat, és ebben mindenképpen különbözik az előadástól. Ezután hadd térjek a következő szempontra, hogy aki a bibliakört vezeti, mire kell figyelni ahhoz, hogy működjön, ahhoz, hogy betöltse a rendeltetését, azon túl, hogy magát a műfajt sikerüljön eltalálni, és ne akarjon előadást tartani bibliaköri formában, hanem próbálja meg tényleg közvetlenné tenni, párbeszédessé tenni az alkalmat. Az első szempont, amit szeretnék megfogalmazni, az a témaválasztásnak a kérdésköre lesz. Nem mindegy, hogy egy bibliakört egy igehirdetés után tartunk meg, vagy attól teljesen függetlenül. Ugye nagyon érdekes volt a bizonyságtételben, nem tudom mennyire ütötte meg a fületeket az a gondolat, hogy jó, hogyha minden igehirdetés után tartunk bibliaórát. Tehát magyarul arra lenne szükségünk mindannyiunknak, hogy egy-egy igehirdetés után leüljünk, és tudatosítsuk magunkban, hogy mit mondott az ige, ezt osszuk meg egymással, és arra is szükségünk lenne, ha valamit nem értettünk meg, vagy félreértettünk, akkor ezt megkérdezhessük, és elmélyíthessük, kitisztázhassuk. Tehát, hogyha egy igehirdetés utáni bibliakört tartunk, akkor a témaválasztás adott, az igehirdetés témájának az elmélyítésére kell felkészülni, olyan kérdésekkel kell készülnünk, olyan szempontokkal, amik vagy kiegészítik, amik elhangzottak, vagy a kérdések segítségével tisztázzák, hogy mit sikerült megérteni, mit nem, és akkor azokat a részleteket, amik homályban maradtak, elmélyíteni. Ezen kívül lehet olyan bibliakört is tartani, ami egy adott témát jár körül. Amikor felvetődik egy kérdéskör, egy kérdés, az imádság kérdése, a lélek halhatatlanságának a kérdése, az Isten félelem kérdése, ezek, ha hasonlítani szeretném, akkor mint egy témapredikáció, amikor egy témát a Biblia segítségével szeretnénk körbejárni, akkor egy kerekképre kell megpróbálnunk törekedni, hogy az adott témának kifejtése legyen egy gyakorlati kifutással. Ugye a témáról tartott bibliakörnek a veszélye vagy a nehézsége az, hogy ott végig kell vinni egy gondolatmenetet, és közben úgy kell felépítenünk, hogy minden egyes pontnál világos legyen mindenki előtt, hogy amit mi elmondunk, az nem a mi gondolatunk, hanem az így szól az Úr. Tehát ige szakaszokkal, ige részletekkel kell készülni, amelyeket össze tudunk kötni, és a cél az, hogy végül egy képet kapjunk arról a kérdésről, és ezen a nyomvonalon végig kell menni közben, végig kell vezetni. A harmadik változata a bibliakörnek, amikor pedig egy bibliai szakaszt tanulmányozunk, itt nem egy témát veszünk, hanem egy adott ige szakaszt veszünk, ahol pedig az a célkitűzésünk, hogy amit olvasunk az ige tanulmányozásról a bizonyságtételekben, hogy nem az a legáldásosabb, hogyha sok fejezetet elolvasunk egyszerre, és gyors léptekkel áthaladunk, hanem ha egy rövidebb szakaszt veszünk, de abban a rövid szakaszban megpróbálunk úgy elmélyülni, hogy teljesen világossá váljon, hogy mit üzen számunkra az Isten, mi az üzenet abban a szakaszban. Ennek a változatánál az a nehézség, hogy a megfelelő szakasz hosszúságot megtaláljuk. Könnyebb, hogyha egy rendszeres bibliakörről van szó, és nincsen megkötve előre, hogy mennyit kell átvenni egy adott időszakban, akkor csak a bibliakör haladása érdekében fontos célokat kitűznünk, de nem okoz tragédiát, hogyha nem tudtuk átvenni azt az adott szakaszt, hanem tudjuk folytatni a következő alkalommal rugalmasabban tovább. A témaválasztás szempontjánál egy másik szempont nem csak az, hogy miután következik, vagy milyen jellegű a bibliakörünk, hanem egy másik szempont, hogy kik a hallgatók. Amennyire lehet, úgy érdemes igazából a bibliakört meghirdetni, amikor már megtörtént az ismerkedés, megtörtént valamiféle kapcsolatfelvétel, és a legjobb az, hogyha a hallgatók érdeklődési körével, ha a hallgatóknak a szükségleteivel tudunk összekapcsolódni, amikor a bibliakört tartjuk. Tehát célszerű tisztában lenni azzal, hogy kik azok, akik várhatók. Mennyit olvasták a Bibliát, mennyi előismeretük van, mi az, ami megragadta őket, mi az, amin keresztül kapcsolódni tudunk hozzájuk, és így keresni az adott témát, így keresni az adott bibliaköri tartalmat. Aztán tovább menve már egy másik területre, hogy a vezetőnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a bibliakör milyen légkörű alkalommá változik. A bibliakör vezetés, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben légkörteremtés. Lehet teremtenünk fagyos légkört, lehet teremtenünk bizalmaskodó légkört, lehet teremtenünk közvetlen légkört, lehet teremtenünk méltóságteljes, tiszteletteljes, komoly légkört. Tehát nagyon sokféle légkör vehet körül bennünket, személyünket is, illetve tehetünk érte. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a célkitűzést nagyon fontos látnunk. Egy olyan légkört szeretnénk teremteni a bibliakörön, amely biztosítja azt, hogy a hallgatók felszabaduljanak arra, hogy merjenek kérdezni. Felszabaduljanak arra, hogy merjék megfogalmazni a kételjeiket is. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, én többször találkozom azzal, hogy valaki úgy kezdi a gondolatait, a kérdezését, hogy lehet, hogy butaság, amit kérdezek. És fontos az, hogy nem maradjon benne a kérdés. Ne hallgass el azért, mert úgy érzi, hogy a többiek annyi mindent tudnak, akkor én hogyan szólalhatnék meg, vagy hogyan fogalmazhatnám ezt meg. Tehát légkört kell teremtenünk a bibliakörön, egy olyan légkört, amelyben a középpontban az Isten igéje áll, amikor az Istenre terelődik a figyelem, amikor az engedelmesség iránti készség lelkülete alakul ki, az a légkör, ami körülvesz bennünket, amely ugyanakkor meleg, barátságos, felbátorít arra, hogy megnyíljunk és megfogalmazzuk a kérdéseinket, a gondolatainkat, megosszunk tapasztalatokat, és ebben a légkörben lehetőleg mindenki felbátorodjon erre. Ez néha komoly feladatot jelent. Az idézett bizonyságtételekben volt egy-két gyakorlati példa erre, ezt hadd idézzem vissza. A 68-69. Oldalon olvastam például ilyenről, hogy azt mondja, hogy Jézus ugye készségesen megmagyarázta a szavait, amikor az elhangzott beszéde után kérdezték, beszélgetett emberekkel, mégsem bátorította a bírálgatást és gáncsoskodást. Ezért mi se tegyük. Ha valaki kihívó módon feszegeti a tanítás pontjait kétségbe vonva, mondjátok meg neki, hogy nem ez az összejövetel célja. Tehát előfordulhat, hogy a bibliakör védelmében, a légkör védelmében lehetnek emberek, akiket egy kicsit vissza kell fogni. Az egyik terület, amikor valaki nem azért van ott, hogy tanulni szeretne, hanem azért van ott, mert szeretné ellehetetleníteni az alkalmat, a kérdéseivel elbizonytalanítani a hallgatókat. Valószínűleg ti is találkoztatok már ilyennel, egy időben én rendszeresen szembesültem, nem annyira bibliakörön, mert egyébként a bibliakörök egy kicsit védettebbek ebből a szempontból. A nyilvános előadásokon nem egyszer előfordult, hogy nem jöttek az előadásra az illető, az előadás közepén vagy végén érkezett meg, és a beszélgetésnél magához ragadta a szót, és olyan kérdéseket tett fel, amire egyébként az előadásban kitértem, és utána még ráadásul az előadást követően, mikor mentek el a vendégek, sorra szólítgatta le őket, és beszélt az előadó ellen, az előadás ellen, és próbálta maga közösségehez csábítani őket. Hát elég felháborító dolog volt ez. Tehát előfordulhat, hogy egy ilyen jellegű hatás jelenik meg. Ennél egy kicsit finomabb, amikor valaki notórius hozzászólóvá válik. Ez is a légkörteremtésnek egy nehéz feladata, hogy Ezékiel könyvében a 34. fejezetben van egy leírás arról, hogy a pásztor mit tesz, és nem tudom, felfigyeltetek ott, hogy ott bizony a kosokat, bakokat, azokat megfenyíti, akik arrébb taszítják a juhait. Tehát lehet, hogy szükség van ilyenre is, hogyha valaki nem veszi észre magát, és leuralja úgy a bibliakört, hogy a többiek nem tudnak hozzászólni, vagy egy ember olyan mennyiségű keserűséggel van tele, vagy olyan mennyiségű felháborodással van tele, hogy az ömlik ki belőle, és ezzel a légkört elviszi egy ilyen háborgó, kritizáló, rossz ízű légkör irányába, akkor valahogy ezt is kezelni kell a bibliakör érdekében, nem fog működni másként. És ugye a harmadik, amire itt konkrétan hadd térjek ki, erre is utalt a bizonyságtétel, amikor valaki a testvérek közül van jelen, akik ugye együtt munkálkodhatnak a Biblia körvezetővel, segíthetnek neki, de okozhatnak problémát is. Az egyik probléma, ahogyan én megfigyeltem, hogy amikor testvérek nem hajlandók megvárni, hogy a vendégek gondolkozhassanak, hanem mivel ők tudják a választ, ezért gyorsan ipiapacsal is mondják. Pedig arra lenne szükség, hogy szükség van, hogy hozzászóljanak, tehát senkit nem szeretném azt, hogy akkor ne szóljon hozzá. Csak hogy valahogy azt az érzékenység kialakuljon bennünk, hogy várnunk kell-e még, és segíteni kell-e abban, hogy akik még nem ismerték meg, azok tudják átgondolni, azok tudjanak hozzászólni, azoknak is legyen egy olyan sikerélményük, hogy válaszoltak egy kérdésre, és megtalálták a választ az igében. A másik pedig, és sajnos ezzel is szoktam találkozni, hadd valljam meg, amikor egy testvér olyan kérdéseket vet fel, amik, talán így ábrázolnám, hogy a Bibliakör témáját valahol itt fejtjük ki, és a testvér meg itt kezd el kérdezni. Bizonytalanságok az igében. Hogy is van ez? Hogy is van ez a kérdés? Hogy is van ez a bevezetéstani kérdés a szerzőséggel kapcsolatban? Ki is ennek a könyvnek a szerzőség? Tehát a Bibliakört témája szempontjából, a gyakorlati kereszténység szempontjából nem életbevágó kérdések, de ellenben elbizonytalanító vagy félrevezető kérdések lehetnek. Ezeket a helyzeteket is kell kezelnünk azért, hogy a légkör alkalmat teremtsen, megfelelő keretet adjon ahhoz, hogy mindenki épülhessen belőle. Akkor mondhatjuk el, hogy sikerült egy jó légkör teremteni a Bibliakörön, amikor az valósul meg, hogy mindenki felszabadul arra, hogy az igére tekintve gondolkozzon, kérdezzen, és a felismeréseit megfogalmazza. Az is, aki egyébként nagyon félénk. Nyilván ezt a létszám is befolyásolja. Egy nagyobb körben mindig lesznek olyanok, akik nehezebben szólalnak meg, sőt, minél nagyobb a kör, annál kevesebb ember lesz, aki könnyebben megszólal. Minél kisebb egy kör, annál könnyebb segítenünk azt, hogy megmerjék fogalmazni. Néha az egészen kicsi 2-3 fős kör kell ahhoz, hogy aki egyáltalán nem szólal meg egy 5-6 fős körben, ezért kiderüljön, hogy neki is van gondolata, neki is van meglátása, és hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor ezek a legértékesebb meglátások. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy messze nem azoknak a legmélyebb a gondolata, akik beszélnek, hanem akik hallgatnak, és ezért érdemes például a szemeket figyelni. Érdemes a lélegzetvételt hallgatni. Néha, amikor Bibliakörön vagyunk, a testvér nem tette fel a kezét, vagy a résztvevő, de látom rajta, hogy szeretne valamit mondani, megkérdezni. Néha kicsit zokon veszi, hogy felszólítom, de aztán csak elmondja. Észre kell venni, meg kell hallani, segíteni kell ebben. Aztán tovább menve, a következő nagyon fontos szempont, és nem könnyű kérdés, hogy amikor egy kérdésről, egy témáról beszélünk, egy ige szakaszról beszélünk, mennyi legyen az, amit a tanító el kell, hogy mondjon, és mennyi legyen az, amit kérdésekkel, felszínre kell segíteni, de ne ő mondja el, hanem a hallgatók adják össze, mondják ki. A tanítónak ebből a szempontból arra kell felkészülnie, hogy tisztán, szilárdan, biztosan lássa az ige tanítását. Látnia kell a lehető legszélesebb körben, föl kell készülnie az oldalágakat is átgondolva, hogy milyen irányba mehetünk el. Ezzel együtt lesznek olyan kérdések, amelyekre nem készültem, ezzel együtt lesznek olyan irányok, amelyek váratlanul érnek, hiszen éppen ez a csodálatos ebben a műfajban, hogy a sokféleség eredményeképpen nagyon sokféle szempontból lehet megközelíteni egy-egy ige szakaszt és gondolatot. Amire készen kell állni a tanítónak, hogy határozott, tiszta, világos hangon szólaljon meg a tanítás, amikor arra szükség van. Tehát, hogy az így szól az Úr, az világossá legyen, de hadd tegyem rögtön mellé azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi minden kérdésre tudunk válaszolni. Nyugodtan elismerhetjük azt, hogyha egy kérdésre nem tudjuk a választ. Nem dől össze tőle a világ. Mi csak emberek vagyunk, nem istenek. Nem vagyunk se tévedhetetlenek, se mintedudók, se mindenhatók, ezért nem történik katasztrófa, ha egy ponton azt mondom, hogy ne haragudjatok, ez nekem is kérdés. vagy nem tudok rá most válaszolni. És esetleg felelősséggel azt is mondhatom, hogy megpróbálok utána nézni, és megpróbálok utána járni ennek a kérdésnek, de ha ezt ígértem, akkor járjak is utána, és válaszoljak is rá, vagy mondjam el, hogy nem találtam meg a választ, vagy mondjam el, hogy mit találtam. Lehetnek olyan információk, amelyeket meg kell osztani a hallgatókkal, ha azt feltételezzük, hogy nem ismerik. Jellegzetesen ezek a kortörténeti információk például. De itt is lehetnek különböző csoportok, mert ha csupa olyan ember van körülöttünk, akik most kezdenek ismerkedni a Bibliával, még nem találkoztak vele túl sokat, akkor mondjuk egy tízszűz példázatánál el kell mondani a korabeli esküvői menetrendet. El kell mondani, hogy hogy van. Vagy nem mondok több példát, értitek? Ha viszont vannak olyan személyek, akik vélhetőleg tudnak majd válaszolni erre a kérdésre, akkor tegyük fel kérdésként, és mondják el a hallgatók a választ, gyűjtsék össze a korábbi információkat. Nagyon fontos az, hogyha lehet, építsünk az ismereteikre, és olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyekre tudnak válaszolni, és így elindítani a beszélgetést, mert így könnyebb lesz majd aztán később is tovább vinni a beszélgetést. Azt írtam fel magamnak egy címszóval, hogy a bábáskodás. Előhozni, kihozni a gondolatokat, ez a bibliakörnek az egyik legfontosabb feladata, és itt egy különleges szemponthoz jutottunk, a kérdés feltevés szempontjához. Az egyik legkomolyabb eszköz a bibliakörön a jó kérdezés. És hadd mondjam ki azt, hogy jól kérdezni nem egyszerű. Érdemes egy kicsit gondolkozni azon, hogy mikor jó és mikor rossz egy kérdés. Én javaslom, hogy majd a gyakorlati csoportokban, amikor kisebb csoportokban átgondoljuk ezt a témát, akkor próbáljuk meg gyűjteni a jó kérdéseket, vagy próbáljuk tovább gondolni. Én magamnak egy néhány gondolatot itt címszavakban felsoroltam, és ezt megosztanám veletek. Az első gondolatom az, hogy én többször tapasztalom azt, hogy emberek, bibliakörvezetők félnek a csöndtől. Semmi katasztrófa nincs, hogyha egy kicsit gondolkozunk. Az sem baj, ha egy ideig kínos a csönd. Ilyenkor szoktak a testvérek buzgón besegíteni, de nem biztos, hogy kell. Mert néha a hosszabb csönd felbátorít olyan kicsinyeket, akiknek van gondolatuk, csak még nem bátorodtak fel, hogy elmondják. Ha rögtön elmondjuk a választ a kérdésre, nem segítettük a többieket, hogy gondolkozzanak. Aztán a következő, hogy szerintem megfigyeltem ezt is, hogy kétféle kérdés van, ami szinte garantáltan lebénítja a csoportot. Az egyik, amikor túl könnyű egy kérdés, túlzottan evidens a válasz, a másik, amikor ennek az ellentétje van, amikor túlzottan nehéz egy kérdés, és ettől megrémülnek tőle a hallgatók. Ha túl könnyű egy kérdés, akkor azért bénul rá, mert mindenki úgy érzi, hogy hát ez annyira evidens, most mit mondjak erre, vagy azért, mert elkezd azon agyalni, hogy valami bonyolultabb dolgot kell biztos válaszolni, mert ez túl egyszerű ahhoz, hogy ennyi legyen a válasz. Hasonlóképpen bénítólag hat, amikor valaki úgy kérdez, hogy csak egy szó, csak egy pontosan megfogalmazott mondat lehet a megfelelő válasz. Ez a kérdezési mód megöli a gondolkozást, megöli azt a szabadságérzetet, hogy a hallgatók aktívan gondolkozzanak a kérdésről. Aztán egy hasonló problémás kérdés, bár ezt inkább írásban szoktam ezzel találkozni, talán, hát ez nem igaz, bibliakörén is előfordul, amikor a kérdésben benne van a válasz. Néha magam is elkövetem, és akkor mondom, hogy bocsánat, most megválaszoltam, úgyhogy nem is kérdezem már tovább. Tehát amikor a kérdésben benne van a válasz, amikor igen vagy nem a válasz egy kérdésre. Tehát ez nem igazi kérdés, ez nem igazán bibliakörre való kérdés. Lehet persze egy igehirdetésben föltenni akár ilyen kérdéseket, hogyha hallgatókat érzelmileg együttérzésre hívjuk, vagy támogatásra hívjuk, de nem sok jelentősége van ezeknek a kérdéseknek. A jó kérdésnek az egyik jellegzetessége az, hogy megpróbálja mindig emelni egy kicsit a lécet. de mindig csak annyit emel a létszen, hogy az még átugorható legyen. Tehát nem evidenciára kérdez rá, nem nyilvánvaló válaszra kérdez rá, hanem megpróbál gondolatot ébreszteni, megpróbál gondolkodást kiváltani. Ez az egyik fajta, amire azt mondom, hogy ez hasznos lehet, építő lehet. A másik jó kérdés, amit én magamnak megfogalmaztam, azok a kérdések, amelyek a lényeglátást segítik, talán nem is annyira kérdések, hanem feladatok. Tehát amikor azt kérjük a hallgatóktól, hogy gyűjtsük ki az igéből a választ erre a gondolatra, és az összes részletet gyűjtsük ki, és nagyítsuk ki, és világítsuk meg, hogy hova kapcsolódik. És miközben válaszolnak a hallgatók, és ez egy következő feladat, hogyan kezeljük azokat a helyzeteket, amikor a hallgató részben jó dolgot mond, vagy egyenesen valami nagyon nagy butaságot mondott. Az erre való reakciónk meghatározza, hogy fog-e legközelebb kérdezni, fog-e legközelebb hozzászólni, és ez nagyon nem mindegy. Én azt javaslom, hogy próbáljuk meg megragadni a jót a válaszából, azt kinagyítani, azt megerősíteni, azt visszajelezni, és utána próbáljuk meg mérlegelni, hogy ami pedig nem volt jó, az mindenki előtt olyan nyilvánvaló, hogy nem is kell róla szót ejteni. Vagy pedig egy olyan dolog, amit pár szóval meg kell próbálni helyére rakni, anélkül, hogy kiéleznénk, anélkül, hogy rossz érzést keltenénk a hallgatóban. Talán, és most már így a befejezéshez fogok közeledni, arra hadd térjek még ki, hogy bibliakör tartása kapcsán, hogy nagyon fontos, hogy az ige tanulmányozás közben legyenek illusztrációk, legyenek gyakorlati példák, és nagyon fontos, hogy ezek alkalmasak legyenek a megértésre. Jót tehet az is, hogyha személyes tapasztalatokat osztunk meg, de vigyázzunk, hogy mindig az ige maradjon a középpontban, és az ige iránti tisztelet, elkötelezettség, az ige komolyan vétele tudjon erősödni embereknek az életében. Nagyon sokat segít, és én nagyon hálás vagyok, amikor egy-egy biblia körön valaki megosztja egy olyan tapasztalatát, ami az adott kérdéshez tényleg kapcsolódik, és segít megérteni másoknak, és a gyakorlati hitélet megélése oldaláról is segít megragadni azt a témát. Még amire figyeljünk gondolatkörnél, szeretném megfogalmazni, hogy próbáljunk meg arra figyelni, hogy miközben egy kötetlenebb műfajról, egy barátságos műfajról beszélünk, ne legyen felszínessé az alkalom ennek a következményeként. Ne legyen az a légkör, hogy úgy mellékesen beszélgetünk az igéről, hanem legyen a súlya meg az igének, miközben az se legyen egy érzés, hogy ez valami szenteskedő, vagy ide csak a hívők jöhetnek, vagy nem tudom, tehát ilyen karótnyelt stílussá legyen belőle. Nagyon érzékeny kérdés a hozzászólásra való bátorítás, vagy erőltetés kérdése. Erre nem tudok igazán receptet mondani, mert van olyan helyzet, amikor valakinek egy picike kis bátorítás kell, és el fogja mondani, meg fogja osztani az értékes jó gondolatait, és van olyan helyzet, amikor valakinek ez az icike bátorítás is már erőszak a lelkének, és bezárjuk, és elijesztjük. Tehát valami olyan lelki érzékenység, figyelem kell a másikra, érzékelni kell, megérezni kell, és a Szentlélek segítségét kell ehhez kérnünk, hogy meglássuk, hogy az egyik embernél mit tehetünk, a másik embernél mit tehetünk. Az egyik embert lehet, hogy kicsit jelezni kell neki, hogy most várjál még. Másik embert meg bátorítani kell, hogy mondd el, látom, hogy van gondolatod. És hát utoljára hagyta még ilyet, hogy kell időkeretet is szabni, mert nagyon jó lehet egy bibliakör, de ha nagyon hosszú, akkor nem viszünk el belőle annyit, amennyi. Ez nem egy könnyű kérdés. Általában a bibliakör lehet hosszabb, mint egy előadás, ha olyan. De vigyáznunk kell ezzel, tehát ezt a hallgatóktól, az alkalomtól, a fizikai állapottól függ. Amikor azt látjuk, hogy emberek már nem bírnak figyelni, kár erőltetni, akkor érdemes rövidre zárni és befejezni. És egy nagyon egyszerű dolgot hagytam a végére. figyeljünk oda, hogy mindenki hallja a hozzászólásokat. Én nekem nagyon, tehát többször előfordul, hogy idősek körében tartok bibliakört, és néha nekem szólnak, hogy kicsit csavarnál feljebb a hangerőt, néha nekem kell mást figyelmeztetni, hogy figyeljen oda, hogy hallja a másik. Tehát, hogy erre is oda kell figyelni annak, aki vezeti a bibliakört. Befejezésképpen három gondolatot szeretnék még megfogalmazni, mielőtt a beszélgetésre térünk. A bibliaköri alkalmakat, hogyha jól használjuk ki, akkor különös segítség lehet a személyes igeolvasás megerősítésében. Különös segítség lehet az ima életre segítésben, a közös imádság gyakorlására, és segítség lehet ahhoz, hogy személyes munkát végezhessünk emberekért. Mert a bibliakört követően teljesen természetes módon lehet felajánlani egy beszélgetést, természetes módon lehet kérni, hogy szeretnélek meglátogatni, szeretnék veled tovább beszélgetni, látom, hogy kérdéseid vannak, látom, hogy gondolataid vannak, és a bibliaköri alkalmak lehetnek, segítséget adhatnak abban, hogy döntésre jusson valaki, akár egy olyan kisebb jellegű dologban, hogy én ezen változtatni fogok, mert úgy érezte meg, úgy értette meg. Amikor átéljük az Isten élő jelenlétét egy-egy alkalman, és közösen rácsodálkozunk. Én nagyon sokszor nem tanítónak érzem magam a bibliakörön, hanem együtt tanulmányozzuk az Isten igéjét, és olyan dolgokat látunk meg közösen, amikor csak ülünk, és tisztelettel csöndben vagyunk, és gondolkozunk, és úgy megyünk el, hogy nagyon mély elhatározások vannak a szívünkben, hogy mit szeretnénk másképp tenni. Konkrét alkalmakra tudok visszaemlékezni, ahol ezt éltük át. Különleges eszköz és áldott eszköz lehet, ha sikerül ezt a műfajt jól megtalálnunk, és azt a megfelelő légkört kialakítanunk. Ennyit tudtam megosztani veletek, az időm is most eljárt már. Egy rövid lehetőséget, egy 10 percnyi lehetőséget szeretnénk ahhoz biztosítani, hogyha a közös plénum előtt van olyan kérdésetek, amit szeretnétek feltenni. Hogyha van kérdés, amit így közösen szeretnétek megkérdezni, tegyétek fel. Egyébként kis csoportokban ugyanúgy lehet tovább kérdezni. Tessék, Péter.
Van egy olyan kérdésem, hogy hogyan rávele részt, hogy egyetem eljöjjön.
A kérdés úgy hangzott, hogyan tudom rávenni a résztvevőket, hogy eljöjjenek. Igen. Tegyük közössé a kérdést. Az egyik gondolatom az az, hogy látnunk kell azt, hogy van-e valódi igény. Mert azt kell mondjam, hogy ha nincsen valódi igény, akkor maximum az imádságot javaslom, hogy az Isten támasszon valódi igényt, de én azokat a bibliaköröket szeretem, ahol olyan emberek vannak, akiknek a szívük vágya, hogy részt vegyenek azon a bibliakörön. És mivel a szívük vágya, ezért eljönnek. A második dolog, hogy miért nem jön el? Azért nem jön el, mert rossz időpontban tartom? Akkor én alkalmazkodjak hozzá. Tartottam már bibliakört reggel 7 órakor, tartok bibliakört délután 3 órakor, tartottam bibliakört este 8 órakor. Azért, mert a hallgatóknak az volt jó. És ha neki a reggel 4 óra jó, akkor reggel 4-kor fogom tartani a bibliakört, ha szeretne bibliakörön részt venni. Tehát lehet egy ilyen szempont. Aztán egy harmadik szempont. Túl nagy távolságra van? Nem tud elutazni? Akkor én megyek el hozzá. Tartsuk háznál a bibliakört. Lehet, hogy lesznek, akik azért nem jönnek el, mert háznál van, akkor tartsuk nyilvános helyen a bibliakört. Tehát több oka lehet annak, hogy miért nem jön el. A legalapvetőbb oka, ha valaki nem szeretne, az csak a Szentlélek tudja kezelni. Tehát én egy ponton túl nem agitálnék senkit, mert abból sok köszönet nem lesz. De ha valaki szeretne részt venni, akkor beszélgessünk vele, hogy milyen akadálya van, és egyszerűen küzdjük le ezeket az akadályokat. Semmi akadálya nincs, hogy az nap bármely órájában tartsunk bibliakört. Mondjuk az éjszakát annyira nem ajánlom, de tehát egy bizonyos határok között tartsunk bibliakört.
Említetted, hogy a jó kérdés olyan, hogy a szintet fokozatosan emeli, mintha még lett volna valami, csak nem emlékszem rá.
Megfogtál. A hangfelvételről lehet meghallgatni. Tud valaki segíteni?
Igen, hogy a lényeglátás segít.
A lényeglátás segítő kérdés. Ha ez volt a második kérdés.
Olyan, azt hiszem, hogy a gondolkodás vált ki.
Igen. Tehát a jó kérdésre elmondhatjuk azt, hogy gondolkodtat. Megpróbál az evidens válasznál egy kicsit nehezebb kérdést feltenni, és a lényeglátást segítő. Tehát a lényegre ráirányító kérdések, feladatok. Van-e még esetleg valakinek kérdése? Tessék, Zsuzsa.
Hozzászólásom még az előbbihez, hogy én azt tapasztaltam, hogy nálunk is, vagyunk a társadalás, hogy a kitartás nagyon fontos. Tehát nyáron is tartsuk meg azt a bibliakot, hogy testvérek közül kérjünk meg valakit, hogy van táboron vagyunk, vagy más elfoglaltságunk van, hogy tartsa meg azt a bibliakot, és ne maradjon el. Ha kevesen van, akkor se csüggedjünk el, mert egyszerűen ez meghozza a gyümölcsöt.
Így van.
És egymásnak is mondják az emberek, és hogy egy olyan légkört tudunk teremteni, hogy előbb-utóbb kialakul ez a szeretetteljes, egymáshoz számíthatnak, tehát már nem csak az, hogy az igét tanulmányozunk, akkor ez vonzani fogja az embereket. Tehát ez a kitartás.
Így van, ez egy nagyon fontos dolog, fel is hangosítom, tehát, hogy nagyon fontos, hogy rendszeresen tartsuk meg a bibliakört, nagyon csüggesztő tud lenni, amikor meghirdetjük és elmarad, főleg amikor egymás után sorozatban marad el, ez nem tesz jót egy bibliakörnek, és nagyon fontos az is, hogy egy olyan közösséget próbáljunk megteremteni a bibliaköri hallgatókból, ami utána tovább segíti azt, hogy szélesedjen. Tessék, Péter.
Én egy rém egyszerű szempontot tudnék megfogalmazni, legalábbis a saját magam tapasztalatából, meg felkészüléséből gondolom ezt elmondani nektek, hogy abban lehet például színesebbé, érdekesebbé tenni a bibliakört, vagy vonzóbbá, hogy jöjjenek is, és élvezzék, és megszólaljanak, ha én élvezem azt a bibliaórát. Hogyha én többet tanulok belőle, mint az, akit én tanítok. Hogyha ezt érzem én, hogy én nagyon élveztem ezt a Biblia órát, mondjuk a Szent Háromságról, vagy bármilyen bibliai témáról, vagy egy szakaszról, és az van bennem, hogy hát én többet tanultam belőle, a Szentlélek valahol engem tanított többet, akkor az az érzésem, hogy ő nem annyira érti, mint amennyire én értem, és nem annyira kamatozott belőle, mint amennyire én kamatoztam belőle, akkor szerintem az egy ütős helyzetet.
Köszönjük szépen. Akkor...
Igen, tessék. Csak hogy már beszéltél az imádságról, de azt gondolom, hogy az fontos, hogy ha elindítunk, vagy benne vagyunk egy bibliakörben, meg ugyanez vonatkozik ebből a szempontból az előadásokra is, hogy mondjuk eltelik 2 hét a bibliakör között. És az ember tényleg úgy megy haza, akár kisebb, nagyobb körben, hogy gerjedezik a szíved, de közben eltelik 2 hét. És lehet, hogy az én szívem még továbbra gerjedezik, de hogy azért az emberért, hogy az a fajta elindulás, meg akarat, hogy együtt tanulmányozik az igét, az benne élő legyen, úgy legyen élő, hogy ne csak eljöjjön, hanem tényleg ott akarjon lenni, mert akkor tud az igen hatni, hogyha ez a fajta dolog, és nem tud az ember 2 héten keresztül más tenni, mert mondjuk nem tud vele találkozni, hogy beszéljenek róla, de azt gondolom, hogy ez nagyon is fontos, hogy hogyan hordozzuk a bibliakör ügyét.
Igen, tehát nagyon fontos az, hogy imádságban folyamatosan hordozzuk a bibliakört, a bibliakörön résztvevőket, személyesen imádkozzunk értük, és nagyon fontos az is, hogy bátorítsunk, tehát, hogy emlékeztessünk, legyen valaki, azok a bibliakörök szoktak működni, ahol van valaki, aki motorja a bibliakörnek azzal, hogy emlékezteti, hogy várlak téged, ugye eljössz, most lesz, ne felejtsük el, és talán egy bizonyságtétel Jézus életeiből vett mondattal hadd zárjam le. Azt mondja a Jézus élete könyv, talán 301. oldala, de ebben nem vagyok biztos. Az a munka végül bizonyul végül elégségesnek és jónak, amelyet sok imádsággal kísértek. Csak a sok imádsággal és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek és jónak. Ezzel a két szemponttal hadd zárjam le. Krisztus érdemeivel megszentelt kegyelemből történik, hitáltal, és sok imádsággal kísért munka, ami a szívbeli változást idézi elő. És akkor most elkezdenénk azt, hogy csoportokban, illetve folytatnánk csoportokban ezt az alkalmat.